Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A régió meghatározó vállalatait ismerhették meg a miskolci egyetemisták. Elindult a Szépkorúak Akadémiájának évad a Nyíregyházán. Készül a Széphalmi Meseút. Ezek mai műsorunk főbb hírei. Tartsanak velünk! Sikerrel zárult ma délután a Borsodabolyi-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egyetemi rendezvénye, ahol a hallgatók közvetlenül találkozhattak a régió legmeghatározóbb vállalataival. A Bokik.pont szakmai eseményén a résztvevők első kézből kaptak átfogó képet a munkaerőpiaci trendekről és az elvárt kompetenciákról. Egy izgalmas kerekasztal beszélgetés keretében pedig fiatal vezetők osztották meg személyes sikertörténeteiket és karrierépítési tapasztalataikat. A rendezvény céljáról Masa Beáta, a Bokik koordinációs vezetője adott tájékoztatást.
Kedves partnerek, kedves előadók, kedves hallgatók! Nagy örömmel köszöntelek benneteket a Bokik.pont első rendezvényén, itt ezen a kerekerdő rendezvény helyszínen. Engedjétek meg, hogy röviden bemutatkozzak, Masa Beáta vagyok, a Bokik koordinációs vezetője, a Gazdálkodástudományi Karvezetéstudományi Intézet címzetes egyetemi docense, tehát egyben oktató is. Ez a mai alkalom számunkra nem egyszerűen egy program a sok közül, hanem sokkal inkább egy ilyen kezdőpont, egy olyan kezdeményezésnek az első lépése, amelynek világos célja van közelebb hozni egymáshoz az egyetemet és a vállalati világot. Azt látjuk, hogy biztosan ti is érzitek, hallgatók, hogy a munkaerőpiac ma gyorsabban változik, mint valaha, bár nekünk erre Ronyák Lacival van véleményünk, hogy ez elég gyakran 130-360 fokot képes fordulni. Rengeteg lehetőség van, ugyanakkor rengeteg a bizonytalanság is. Hallgatóként sokszor nehéz átlátni, hogy merre érdemes elindulni, mit várnak el a cégek, hogyan lehet egyáltalán bekerülni hozzájuk, és közben a másik oldalon a vállalatok is keresik azokat a fiatalokat, akik nem csak szakmailag felkészültek, hanem nyitottak, motiváltak és tudatosan építik a saját pályafutásukat, karrierjüket. A Bokik.pont pontosan ezt a hidat szeretné ezen a rendezvényen megképezni. Azért jött létre ez a mai rendezvény, hogy ne általános tanácsokat halljatok, hanem valódi első kézből származó tapasztalatokat. Olyan szakemberektől, akik nap mint nap részt vesznek kiválasztásban, vezetésben, illetve döntéshozatalban. Úgy építettük fel a mai napot, hogy szintén tudjatok is egymáshoz kapcsolódni. Lesz egy munkaerőpiaci kitekintés, ahol átfogó képet kaptok a trendekről és az elvárásokról. Kis Krisztina, az EaseJob tulajdonos ügyvezetője fogja ezt az előadást megtartani. Utána megismerhetitek a régió meghatározó vállalatait, nem prezentációkból csak, hanem konkrét példákon keresztül, hogy működnek, kit keresnek, hogyan lehet hozzájuk bekerülni. Utána szerveztünk egy kerekasztalt, és a kerekasztal megbeszélésbe olyan fiatal, tehetséges szakembereket hívtuk meg, akik saját történetüket fogják elmondani őszintén, hát tabuk vagy kerülők nélkül. Ez is biztos egy nagyon értékes része lesz ennek a délutánnak. Utána lesz egy nagyon praktikus, gyors használható tudást szeretnénk adni nektek. Lesznek előadások, illetve lesznek utána ilyen forgószínpadszerű workshopok, kit mi érdekel, oda tud csatlakozni. Lesz lehetőségetek a rendezvény végén a networking eseményen kapcsolódni az itt lévő szakértőkhöz vagy vállalati képviselőkhöz. És azt szeretném mondani nektek, hogy nagyon sokszor nem az számít, hogy mit tudsz, hanem az is, hogy ki tud rólatok. Ezért ez nagyon fontos. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ennek a rendezvénynek az előkészítésén dolgozott, előadóinknak, partnereinknek, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy időt szántok az utánpótlás nevelésre, és megosztjátok tapasztalataitokat. Bízom benne, hogy ez nem csak hasznos lesz, hanem el is indít benneteket valamiben. Ez a Bokik.pontnak a célja, egy döntés, egy kapcsolat, inspiráló beszélgetés, hasznos tapasztalat. És már most a lehetőségem van jelezni, hogy Nem csak egyetlen rendezvényről beszélünk, hanem több alkalommal szeretnénk ilyen és hasonló eseményeket szervezni. A május elején közepén még a szorgalmi időszakban a TTC rendezvényére kerül sor, ahol megmutatjuk, hogyan lesz az egyetemi ötletből valódi innováció, akár startup vagy spin-off legyen akár mi is az. Ha már indít benneteket valamit, ez akkor ott tudjátok majd tovább vinni, úgyhogy nagyon számítok rátok. Köszönöm szépen mindannyiótoknak, hogy itt vagytok.
A témával bővebben holnapi Értékadó című műsorunkban foglalkozunk részletesebben. Egyre többen kezdenek bőtlésbe. Az inzulinrezisztencia és a vércukor problémák népbetegségé váltak. Jó tesz-e vajon a szervezetünknek, ha kiadjunk étkezéseket, és mit jelent elmulasztani a szűrővizsgálatokat? Nagykovács Magdolnát, a Gyöngyösi Bugárpál Kórház vezető dietetikusát tudósítunk Fekete Gábor kérdezi.
Abban egyetérthetünk, hogy az egészség az egy érték. De sajnos hajlamosak vagyunk ezt egy teljesen spontán dolognak elképzelni, és mikor megérint minket a betegség szele, sajnos csak akkor kezdünk kézzel-lábbal kapcsolódni az egészségünkért. Akár az egész országot, akár itt a mi régiónkat nézzük, vannak olyan nem fertőző krónikus betegségek, ilyen a daganatos betegség, a cukorbetegség, az elhízás, a szív-érrendszeri betegség, ami a legnagyobb számban szedi az áldozatait. De mégis mi lehet ennek az oka? A legtöbb ilyen betegség sajnos visszavezethető arra, hogy a magyarok mit esznek? Sokat és zsírosat, fűszereset. Nagyon keveset mozgunk. Nem veszünk részt a szűrővizsgálatokon, és nem tudjuk a stressz helyzeteket kezelni. Ebben az a jó, ha tudom valaminek az okát, akkor meg tudom előzni. Tehát ha helytelen az életmódom, akkor válj csak életmódot. És a helyes életmódnak két alappillére van. Az egyik, amit már ön is említett, az egészségtudatos táplálkozás, a másik pedig a napi rendszerességgel végzett mozgás.
És most itt említette az egészséges táplálkozást, egyénenként mások vagyunk, mit takar ez?
Bizony, sok minden befolyásolja, hogy mit kell enni. A korunk az, hogy hölgyekről vagy urakról van szó, nem mindegy a testi adottságunk, nem mindegy az egészségünk, de egy valamiről hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, és ez a korunk. Sajnálatos módon 35 éves korban elindul az öregedés folyamata. Ez az élet velejárója, de kevesebb energiára van szükségünk, csökken a bél motilitása, kevesebb emésztőenzimet termelünk, és ha csak ugyan annyit eszünk, mint 20 éves korunkban, már ott bizony legalább fél-egy kiló láng rakódik. Na most az lehet, hogy nem sok, de 10-15 év táblatában ez is nagyon sok. És ha már kialakul az elhízás, és ez esetleg a hasi régióra rakódik, akkor sokkal nagyobb esélyben alakul ki a szívérendszeri megbetegedés és a cukorbetegség. Tehát mindenkinek javaslom, aki életmódot szeretne váltani, mert érzi, hogy valami problémája van, akár a körzeti orvosát keresi fel, akár bejelentkezik hozzánk egy diétás tanácsadáson, mert tudjuk, hogy mindig a megelőzés a legjobb módszer. Ne várjuk meg, hogy cukorbetegek legyünk.
Elindult a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának 2026-os évada Nyíregyházán. Az első előadásra a Váci Mihály Kulturális Központban várták az időseket. A programsorozat már sok évben, minden fél évben 6 előadással várja a nyugdíjas korosztályt. Az első előadást I. és Gábor helytörténész tartotta, aki II. Rákóczi Ferenc és az általa vezetett szabadságharc a vármegyében fennmaradt emlékeibe vezette be a résztvevőket.
1735-ben április 8-án, ami akkor éppen nagypéntekre esett, hunyt el a nagyságos fejedelem, tehát ilyen születés, halál, bölcső, koporsó. És ezzel párhuzamosan mondhatom azt, hogy a megyénk, az egykori történelmi Szabolcs-Szatmár és Bereg vármegye területe az, ahol ennek a szabadságharcnak a bölcsője is ringott, hiszen Tarpán volt az a jelenet, amikor Esze Tamás a Rákóczitól Brezámban megkapó zászlót kibontotta, és a Majdényi síkon helyezték el a zászlókat, és Szatmáron pedig kötötték meg a békét, és kettő között pedig számtalan olyan település van itt a vármegyénkben, ahol Rákóczi maga is megfordult, ahol a szabadságharcoz köthetőek események, és ezeken a településeken pedig mindannyian ápolják Rákóczinak az emlékét.
A Nyíregyházán működő idősügyi tanács már több éve képviseli az idősebb korosztályt a városban, ezáltal az olyan programokon is, mint a Szépkorúak Akadémiája. Telepóczkiné Farkas Márta, a tanács titkára, bízik benne, hogy idén is népszerű lesz a rendezvény.
Sokszor a Szépkorúakat befolyásolja, hogy fúj a szél, vagy esik az eső, vagy hőség van, vagy hideg van. Tehát nem tudom azt mondani, hogy minden alkalommal százan vagyunk, de ezek a számok azért előfordulnak gyakran. Van időjárástól függően egy kicsit karcsúbb érdeklődés, de azt váltig mondhatom, hogy nagyon sok, nagyon jó visszajelzést kapok, és aztán még egymásnak is adják az itt tapasztaltakat a szépkorúak, és mondják, hogy halló, milyen jó volt, milyen kár, hogy nem tudtam eljönni. Tehát mi rendelkezésre állunk, és várjuk a szépkorúakat nagy szeretettel és nagy örömmel is. És hát remélem, hogy ez a fél év is ugyanazokat a sikereket hozza, mint az eddigiek.
A programnak otthont adó Váci Mihály Kulturális Központ számára ez egy emblematikus program, fogalmazott Mészáros Szilárd intézményigazgató.
Én úgy gondolom, hogy mi is szeretnénk, és én azt hiszem biztosan mondhatom, hogy hozzájárulunk nyíregyházi életminőség folyamatos javításához. Én azt gondolom, nagyon nem mindegy, hogy a nyugdíjasok, a szépkorúak milyen programokat találnak. És tényleg azt mondhatom, a szívükig eljutottunk. Nagyon fontos ez az együttműködés, és meghálálják, hiszen évről évre nagyon sokan jönnek, és hát ugye azt is tegyem hozzá, hogy a városnak is természetesen fontos, ezt a rendezvénysorozatot első perctől támogatja a Nyíregyháza megyei jogvárosa.
Széphalom hamarosan egy különleges turisztikai attrakcióval gazdagodik, készül a Széphalmi meseút a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. Az egyedülálló kezdeményezés egy meseterápiás elemekre épülő tanösvény lesz, amely játékos formában szólítja meg a látogatókat. Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat. Természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel. És az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során. Tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.
Végül az időjárásról. Változóan borús lesz az ég holnap, keleten kevesebb, nyugaton több felhővel, néhol zápor kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben 20-22 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 14-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Szakmai találkozót tartottak a Heves vármegyei Markót Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet nővérszállóján. Karate Európa bajnokságnak és ökölvívó emlékversenynek ad otthont Eger. Közeleg egy fontos határidő, de segít a NAV. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves vármegyei területi szervezete az Oktatási Bizottság közreműködésével tartott szakmai fórumot. Egészségügyi duális képzésműhely Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegye szakmai találkozója címmel ma délelőtt a Markót Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet nővérszállóján. A kezdeményezés országosan is egyedülálló. Az együttműködés keretében a három vármegye irányító kórházainak oktatási csoportjai, valamint szakképzési munkatársai találkozhattak egymással, hogy megosszák tapasztalataikat az egészségügyi duális képzés működéséről, kihívásairól, illetve fejlesztési lehetőségeiről is. A program részleteiről Gazdik Juditot, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház intézeti szakoktatóját, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Bács-Kiskun vármegyei területi szervezetének fekvőbetegellátásért felelős alelnökét hallják.
A szakképzés, illetve a duális képzés jó gyakorlatait szeretnénk átbeszélni a három megye szakképzésért felelős kollégáival, egymásnak átadni azokat a tapasztalatokat, amelyek megkönnyíthetik a munkánkat és fejleszthetik az oktatással kapcsolatos feladatokat. A duális képzés a kórházakban folyó gyakorlati képzését jelenti az utánpótlás, nappal, illetve felnőtt képzés tanulóinak, képzésben résztvevőinek. Ez azt jelenti, hogy a kórházakban betegekkel abszolút korrekt körülmények között tudják megtanulni azokat a feladatokat, amelyeket az elméletben már az iskolákban átvettek, illetve demonstrációs termi körülmények között tudják a kórházakban is, illetve az iskolában is gyakorolni, aztán utána pedig betegellátási helyzetekben is a tanultakat. Minden megye a saját területéről elmondja azokat a tapasztalatokat, azokat a bevált gyakorlatokat, amelyeket használnak. Kerekasztal beszélgetésre fog sor kerülni, és ezeket a tapasztalatcseréket tartjuk inkább alkalmasnak arra, mint az előadásokat. Én 34 éve dolgozom ezen a területen, illetve intézeti szakoktatóként 12 éve. Mindenképpen nagyon fontos azokkal a kollégákkal együtt dolgozni, együtt működni, akik minket akár a gyakorlaton, akár majd később a munkakezdésben segíteni fognak. Azok a kollégák, akik igazán szívesen átadják a tudásukat, tapasztalataikat, azokat a tanulókat fogadják szívesen, akik érdeklődőek, kíváncsiak, és használni szeretnék a tudásukat.
A további percekben Dankó Zsuzsanna, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi szervezet megyei elnöke beszél.
Évek óta nagyon jó kapcsolatunk van, például Heves vármegyével, de elmondható ez természetesen az ország többi megyével, de Heves vármegyével évek óta egy olyan programsorozaton veszünk részt, ahol a hallgatókat, tehát a nappali képzésben résztvevő hallgatókat próbáljuk bevonni a mindennapjainkba, és egy vándor rendezés keretében felváltva a két megye között pályaorientációt, orientációs versenyt szervezünk, és tovább gondoltuk a pályaorientációs, illetve a szakképzéssel kapcsolatos feladatainkat, és ennek a napnak az a célja, hogy a három vármegye, Heves, Bács-Kiskun és Jász-Nagykolostornak vármegye egy információcserét tudjon végrehajtani, aminek igazából az a lényege, hogy a jó tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat át tudjuk adni egymásnak, hiszen az a célunk, hogy a képzésben résztvevőket minél magasabb szinten tudjuk ellátni a megfelelő információkkal, ismeretekkel, hogy ha majd kikerülnek az egészségügy bármely területére, akkor egy jól felkészült szakember tudjunk adni. Jász-Nagykolostornak vármegyéből az oktatásban résztvevő kollégákkal érkeztünk, szakképzési referensünk, illetve a szakképzési munkatárs, aki ugye többek között a pályaorientációs tevékenységeket is szervezi, illetve a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat szervezik. Ezen kívül az oktatási bizottság tagjai, illetve a jelenleg oktatásban résztvevő szakembereket hívtunk még. Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy egyrészt egy kötetlen, hiszen inkább baráti és a baráti mellett egy szakmai együttgondolkodást várok ettől, illetve ahogy korábban is említettem, a jó gyakorlatokat át tudjuk adni egymásnak, hogy minél színvonalasabb és minél eredményesebb legyen a szakképzés.
Pogonyiné Kis Irén, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves vármegyei területi szervezetének elnöke hangsúlyozta, az empátia elengedhetetlen ehhez a szakmához, mely nagyon nehéz, de egyben nagyon szép is. A pályakezdő fiatalokkal meg kell ismertetni és szerettetni az egészségügy különböző területeit.
Első alkalommal találkozunk a három megye szakképzési oktatási csoportjának a dolgozóival. Mi azt szeretnénk, a három megye, Bács-Kiskun, Szolnok, Heves vármegye, hogy tapasztalatsere, megosszuk a eddigi tapasztalatokat, hisz 5 éve vettük át a szakképzési feladatokat, és ebben fontos szerepük van a szakképzési referenseknek. Tartják a kapcsolatot országosan, és minden területtel van kapcsolatunk. Most ők kezdeményezték, hogy regionálisan a három megye szakképzési referensei, ápolásvezetők, oktatási csoportban dolgozók találkozunk itt a mai napon, ez egy első alkalom. Ez úgy néz ki, hogy ilyen országosan nem tudok róla, hogy más területen, megyébe van egy ilyen kezdeményezés. Reméljük, hogy olyan pozitív eredményeket érünk el vele, hogy kibővül majd ez a területi szervezet más megyékkel, vagy éppen lesz egy ilyen kezdeményezés. Célja az a mai napunknak, hogy a három megyéből az eddigi tapasztalatokat, mondjuk az 5 év tapasztalit, hogy mik voltak a nehézségeink, a kezdeti, mi lehetne javítani, hogy tudjuk elérni azt, hogy a fiatalok körébe az egészségügyi pálya népszerű legyen. Minden pályaorientációs programokon ott vagyunk, és bízunk benne, hogy ezzel eredményeket tudunk elérni. Ez a minden területet, a három területen, mert ez a tapasztalat, és minden egyes kórházban, megyei intézetekben, ez mindenütt fontos lépés az, hogy a fiatalok körébe akár pályorientációs programok, versenyek, bevonjuk őket az egészségügy hivatásnak a szépségébe, és ez a minden területen, minden intézményben, szakképzési intézményeket érinti, Ez a három megye teljes területét.
A közeljövőben két jeles sporteseménynek is otthont ad Egerben a Kemény Ferenc sportcsarnok. A rendezvényeken méltó módon tisztelegnek a sportágak elkötelezettjei, a kiváló edzők és a múlt hősei előtt. Továbbá lehetőség nyílik a találkozásra, a teljesítmények bemutatására, valamint a fegyelmezett mérkőzésre is. Wagner Ákos polgármester a sportversenyeket beharangozó tájékoztatón elmondta, a sport egyúttal befektetés a jövőbe. Az EGRI önkormányzat mintegy 374 millió forintos keretösszeggel támogatja a helyi sportolókat, illetve a versenyeket. Juhász Ferenc hétdanos karatemester, a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke, az EGRI Városi Sportiskola szakosztályvezetője, az Agria Shotokan Karate Egyesület edzője a Karate Európa Bajnokság és Kupa részleteit ismerteti, melyet április 16-a és 19-e között tartanak.
Azt mondhatjuk el, hogy közel 1000 versenyző 22 országból indul rajta. A korosztályok tekintetben 6-7 éves korosztálytól egészen a veterán korosztályig, ami egy nagyon fantasztikus dolog, és nem csak egyéni, hanem csapatversenyszámunk is vannak. Csapatformagyakorlatok és csapatküzdelmek például, ami szintén egy színfolt, úgymond, tehát lesz olyan, ahol családok indulnak, tehát indul a szülő és indul a gyermek is. Természetesen két nagy kategória van, van egy utánpótlás, ami azt jelenti nálunk, hogy kékőbb alatti kategória, tehát azok számítanak ide, akik nem olyan igen karatéznak, 1-2-4-5 éve, és utánpótlás érinti. Vannak a haladók, akik barna feketevesek, akik legalább 6-8-10-15-20 éve karatéznak, ők pedig a normál EU-bajnokságnak a színvonalas versenyén vehetnek részt. A hétvégén, tehát a maga versenyző létszám az, ugye mondtam, hogy közel 1000 fő, de azt jelenti, hogy visszatérnek a versenyzők, első nap csütörtökön a veteránok fognak küzdeni, és parakarat is a fognak küzdeni, ami nagyon öröm számunkra. Utána pedig folyamatosan jönnek a versenyek, és vissza is térnek, tehát itt legalább 1000-2000 ember megfordul pénteken, szombaton és vasárnap. Hál' Istennek azért mindig tudtunk színvonalat hozni. Tavaly utoljára volt, amikor nagyobb versenyen voltunk, ez két alkalom volt, Olaszországban, Lignánóban, és Lengyelország a Brenzinvárosában. Mind a két helyről utánpótlásban sikerült aranyérmeket hoznunk. Hát a kéköves kategóriában, ugye mi legtöbb versenyzőt ott indítjuk, haladók között is sikerült, hál' Istennek, egy-két érmet szereznünk, tehát ezüst és bronzérmeket, ott az elég nehéz, meg elég nehéz a mezőny, de nagyon bízom benne most is, hogy legalább egy ilyen 15-20 érmet fogunk szerezni, itt az Eger és környék veli sportolókkal. Nagyon-nagyon nehéz, én most megpróbálok hazafelé beszélni egy picit. Nem tudom, mind a 30 sportiskolát felsorolni hirtelen. Azért nagyon-nagyon várom az élet meg a lehetőséget, és pár nemet mondok mindenféle következményeknek, úgy is kihagyok valakit. A ránkévítők kezdve, a Baltókusszától kezdve, Mező Mátyástól kezdve, Valga Mátétól kezdve, a Burunkai Virágtól kezdve. Vannak olyan versenyzők, akik évek óta reményeket hoznak, nagyon-nagyon remélem, hogy most is helyt tudunk állni. Van olyan versenyzők, aki érmes volt Lignánóban, és tőle is várom azért a Csengétől például, aki remélem, hogy érmet fog szerezni most is. Meglátjuk, bizakodom. Nagyon sok első versenyzős lesz, akik mit tudom, a 6-8-10 éves korosztályban akár fejévesként indulnak olyan versenyszámokban, ahol még inkább a forma gyakorlat, meg a kötött formájú küzdelmek dominálnak. Én remélem, hogy mindenki jó fogja magát érezni, és a legfontosabb a közösség, mert a legfontosabb az, hogy színvonalas versenyen menjenek részt.
A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke. Kovács István a továbbiakban a 75. Nemzetközi Borna Missa Gergely ökölvívó emlékversenyről beszél. A május 26-a és 30-a közötti közel 500 fős sportrendezvényen két szorítót fognak tartani.
A 75. Borna Missa emlékverseny a Magyar Ökölvívás és a Nemzetközi Ökölvívás számára is egy nagyon-nagyon fontos esemény, és nem csak azért, mert 75. alkalommal rendezünk, hanem az utánpótlás korosztálynak egy olyan bázis rendezvénye a felkészülés, illetőleg még általában így a tavasz közepén, május környékén szoktuk megrendezni, ahol nagyon-nagyon jól lehet lemérni, hogy hol tart az adott országnak a ezen korosztályának a versenyzői, hiszen jönnek majd nyár és ősz elejére időzítve a világversenyek, Európa bajnokságok. ennek tükrében biztos vagyok benne, hogy idén is 20 országnál is több, a rendező ország mellett 20 országnál is több országgal és több mint 500 versenyzővel kell majd számolnunk. Ez egy 5 napos verseny lesz, 2 szorítóban, hatalmas nagy küzdelmekkel, érdemes kilátogatni. Szombaton lesznek a döntők, tehát kedtől folyamatosan, vagy szerdától folyamatosan érdemes lesz kilátogatni ide a sportcsarnokba. Nekünk nagyon fontos, és nem csak a 75 év miatt, hanem ahogy mondtam, a felkészülésnek az egyik legfontosabb mérőpontja. Itt tudják megmutatni a versenyzők, hogy milyen állapotban vannak, hogy milyen felkészültségnek örvendenek. A válogatott versenyzők ellen tudnak a klubjaink szorítóba lépni. Én már nagyon várom, én mindenkit nagy örömmel és nagy szeretettel hívok ide a sportcsarnokba, mert remek küzdelmek várhatók. A régió vezető, Dorko Péter itt egri, és az egri ökölvívók között, főleg a hölgyeknél van egy-két egészen kiváló ökölvívónk. Én azt hiszem, hogy Eger mindig is nem csak rendezőként, hanem az egri sportiskola vagy az egri ökölvegyesület, ez mindig is szállította a jó bunyósokat. Nagy bajnok még nem jött ki, tehát vízilabdázóról tudunk sokról, meg egy jó pár olimpiai bajnokot adott már Eger városa. Az ökölvesben még egyelőre nagyon nagy bajnokról nem tudunk beszámolni, de ki tudja, lehet, hogy akár pont itt ezen az idei bornemis szám fog feltűnni egy egri kötődésű tehetség. Május 25-től május 30-áig fogjuk megrendezni, és a tavalyi esztendő adatairól tudok még csak beszámolni, most küldtük ki a kézikönyvet. Véleményem szerint 20-nál is több ország és 500-nál is több résztvevő. Szerintem a 150-200 környékén lesz a magyar résztvevő, és tehát fele-fele arányban látom elképzelhetőnek, igen, körülbelül fele-fele arányban. Mi nálunk 3 vagy 4 utánpótlás korosztályt különböztetünk meg, az U15 az első versenyrendszerbe belépő, U17, U19, és van az U23-as, ami már majdhogy nem felnőtt. Én azt hiszem, hogy jól állunk, most nem is olyan rég ért véget a Diák Olimpia, ahol az U17-ig tartó korosztály, U15, U13-as korosztályban több mint 400 indulóval rendelkeztünk, csak magyar szinten 429, közel 500 nevezésből 429 sportoló indult. Utánpótlásban nem állunk rosszul, legalábbis létszámot illetőleg, szakmailag még ezért sokat kell fejlődünk, tehát azt be kell látni, hogy a jelenlegi szakmai koncepciónak az eredménye, főleg az utánpótlás korosztályban az több év, mire ez beérik, de én biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk, és már itt a Bornemisza is, hogy mondtam, hogy remek mérőpont lesz, hogy hol is tart a magyar ökölvívás utánpótlás korosztálya.
Április 20-áig kell befizetnie a turizmusfejlesztési hozzájárulást az erre kötelezetteknek. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
Közeledik a turizmusfejlesztési hozzájárulás havi és negyedéves bevallásának a határideje. A határidő 2026. április 20-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a fontos dátum előtt levélben értesíti azokat a vállalkozásokat, amelyeket adatszolgáltatásaik alapján lehet, hogy érint ez a közteher. A hivatal április közepén kezdődött levélkampányával azokat a vállalkozásokat keresi meg, amelyek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerében teljesített adatszolgáltatásaik alapján az online pénztárgép adataik alapján és az online számlaadat szolgáltatásaik alapján 2026. január 1-től rendelkezhetnek olyan értékesítéssel, amely alapján turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. A felhívás mellett a NAV levél minden fontos információt tartalmaz az adó bevallásáról és befizetéséről. Turizmusfejlesztési hozzájárulást az étkezőhelyi vendéglátásban, az étel és a helyben készített nem alkoholtartalmú ital forgalmazása után kell fizetni, illetve a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás és bizonyos esetekben a Hopán-Hopaf buszos városnéző szolgáltatás után kell fizetni. A hozzájárulás alapja a szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke, mértéke pedig 4%, kivéve 2026. február 1-től az étterem cukrászda vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásokat, amikortól az adó mértéke 2%. A hozzájárulást a havi és negyedéves bevallásra kötelezetteknek 2026. április 20-áig kell teljesíteni, a 26T fejl H nyomtatványon kell bevallaniuk, amely elérhető az Onyán keresztül az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban. A befizetés határideje is április 20-a. A hozzájárulást a 310-es adónemkódra kell megfizetni. Érdemes időben lépni a bevallással és a befizetéssel is, nem csak a szankciók miatt, hanem azért is, mert a NAV revizorai a helyszíni ellenőrzéseken a számla és nyugtaadás, valamint az online pénztárgépek használata mellett a turizmus fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is vizsgálják.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Szombaton az esti szentmisében áldotta meg Ternyák Csaba egriesek a felújított gyöngyöspatai kisboldogasszony templomot és annak oltárát. A szertartás előtt a közösség nevében köszöntötték a főpásztort, Ficek László általános helynököt, Utasi Vilmos és Gyarmati Valentin atyákat, a jelenlévő lelkipásztorokat, világi előjárókat, köztük Soltész Miklós államtitkárt és a felújításon fáradozó szakembereket, a megjelent híveket. A templom megújítása teljes körűen megtörtént az elmúlt években, hangzott el a bevezetőben. Gyöngyöspata polgármestere Hevér Lászlóné úgy fogalmazott, ez a templom a közösség lelki otthona, a hit, a hagyomány és az összetartozás jelképe. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár rámutatott, a krisztusi tanítás képviselete a legfontosabb feladat, s ennek része a templomok építése, felújítása. 380 templomot újítottak fel, 200 épült az elmúlt időszakban, összegezte a politikus, majd méltatta a gyöngyöspatai templom felújítása körül kialakult összefogást. Ternyák Csaba egri érsek a szentmise kezdetén áldotta meg a megújított épületet, szentbeszédében az ünnep az Isten irgalmasság ünnepének gazdagságáról szólva felidézte 14. Leó pápa buzdítását, melyben erre az estére a békéért való imádságot kért. Ternyák érsek elmondta, Szent II. János Pál pápa rendelte el, hogy ezen a napon az Isten irgalmasságot ünnepeljük. Hozzátette, a gyöngyöspatai hívek hűsége példa az egész egyház megy előtt, és ezért ma hálát adunk Istennek, hogy a hívek adományaiból, a kormány támogatásával megújulhatott ez az ősi templom. A templom éke a világszerte híres Jessze oltár, mely különlegesen ábrázolja Jézus családfáját. Isten irgalmasságának első jele, hogy Ádám és Éva bűnbeesése után nem hagyta magára az elesett emberiséget, hanem kiválasztotta Szűz Máriát, hogy Isten fiának anyja legyen, s általa az emberiség életfájába új ágat oltson, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Általa kaptunk meghívást, hogy ne csak bűnrehajló emberi természetünk uralkodjon bennünk, hanem keresztségünk által az isteni természetnek is részesei, Isten fogadott gyermekei legyünk. Ez a csodálatos alkotás, a Jesszefa rólunk is szól ezáltal. Az evangélium a feltámadás utáni 8. napon Jézus megjelenését tárjelénk. Ezt a csodát mi is minden vasárnap megélhetjük a szentmisében, mert Jézus valóságosan is megjelenik közöttünk. A tanítványok először nem is tudják, mire véljék a találkozást, mert még földiesen gondolkodtak, még nem oldódtak be igazán a Jézus által alapított új ágba, telve voltak félelemmel. Az Isten irgalmasság vasárnapja ráirányítja a figyelmünket, hogy megszabadulhatunk bűneink nyomasztó terhétől, megnyílik számunkra az újrakezdés lehetősége. A jerikói vak története is ezt mutatja, vajon mi felismerjük-e, megszólítjuk-e, mint a koldus tette, s megvalljuk-e őt. A tanítványoknak ezt mondta, békesség nektek. A feltámadt Krisztussal találkozó apostolokat eltöltött az öröm, mutatván, hogy a látás és a hit kéz a kézbe járnak. A tanítványokra rálehel az Úr, s a Szent Lelket adja nekik, s a Szent Lélek teszi lehetővé, hogy felismerjük embertársainkban Jézus Krisztust. Tamás apostol nem volt jelen az első találkozásnál, s nem hitt el, amit a többiek mondtak, mert még nem nyílt meg a szeme. A második találkozásnál kapta meg ezt az ajándékot, a hitet. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, mondta Jézus. A főpásztor tanítása végén arra buzdított, imádkozzunk Isten lobbantsa lángra a neki szentelt néphitét, bárcsak minden ember Tamás apostollal együtt, minden ember hittel megvallaná, az én Uram, én Istenem, zárta szentbeszédét az érsek. A szentmise végén Utasi Vilmos plébános úgy fogalmazott, elsőként Istennek adunk hálát a sok kegyelemért és türelemért, hogy az elmúlt 5 év során megújulhatott ez a templom. Köszönetet mondott Tennyek Csaba egrieseknek, hogy megáldotta a templomot és bemutatta a szentmisét. Köszönetet mondott azoknak is, akik segítették a munkálatokat. Megköszönte a magyar államnak, Soltész Miklós államtitkárnak, hogy támogatást biztosítottak a megújuláshoz, és köszönetet mondott még az előjáróknak, valamint a munkálatokat végzőknek, támogatásukért, fáradozásukért. A főpásztor Utasi Vilmos plébános érdemeit, fáradozásait méltatta, Isten áldását kérte a lelkipásztor hivatására, életére. Hétfőn 14. Leó megkezdte 11 napos afrikai látogatását. Harmadik apostoli útjának első napján Algírban, a mártírok emlékművénél beszédet intézett az algériai néphez. Az elnöki palotában Abd el-Majid Tebboune köztársasági elnökkel, majd a Jamma al-Jazair konferencia központban az állami intézmények, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Ott Leó pápa beszédében arra hívta a politikai élet szereplőit és minden jó akaratú embert, hogy a közjó szolgálatában a párbeszéd és a szolidaritás útján dolgozzanak a békért. Helyi idő szerint délután 1 órakor az elnöki palotában tett udvariassági látogatását követően Abdel-Majid Tebboune elnök fogadta a szentatyát az algéri Jamma al-Jazair konferencia központban, ahol közel 1400-an voltak jelen. Az algériai államfő után a szentatya személyes hangon szólt az egybegyűltekhez. Nagyon hálás vagyok a meghívásért, hogy ellátogathattam Algériába, amely péteri szolgálatom legelején érkezett, és köszönöm a szívélyes fogadtatást. Zarándokként vagyok jelen közöttetek, a béke zarándokaként, vágyva arra, hogy találkozzam a nemes algériai néppel. Testvérek vagyunk, mert ugyanaz az atyánk a mennyben, fogalmazott. Népetek soha nem tört meg a megpróbáltatások során, mert áthatja a szolidaritás, a vendégszeretet és a közösség lelkülete, tette hozzá a pápa. Ezzel összefüggésben az igazságosság és a megosztás fontosságára is rámutatott. Aki felhalmozza a gazdagságot és közömbös marad mások iránt, az igazságtalan. Majd figyelmeztetett, az irgalom nélküli vallás és a szolidaritás nélküli társadalom botrány Isten szemében. Leó pápa beszédében a nemzetközi helyzetre is kitért, és a párbeszéd sürgősségét hangsúlyozta. Ha képesek vagytok párbeszédet folytatni mindenki aggodalmairól, és szolidaritást mutatni sok közeli és távoli ország szenvedése iránt, akkor hozzájárulhattok a népek közötti nagyobb igazságosság megtervezéséhez és megvalósításához. A hatalmon lévőköz külön felhívást intézett a szentatya, a hatóságok nem uralkodni hivatottak, hanem szolgálni a népet és előmozdítani fejlődését. Egy nemzet igazi ereje abban áll, hogy mindenki együttműködik a közjó szolgálatában. A pápa kiemelte a fiatalok szerepét is. Arra buzdítom azokat, akik felelős pozícióban vannak ebben az országban, hogy ne féljenek ettől a látásmódtól, hanem támogassanak egy élénk, dinamikus és szabad civil társadalmat, amelyben a fiatalokat kiváltképpen elismerik, mint akik képesek tágítani a remény horizontját mindenki számára. 14. Leó beszédének egyik legerőteljesebb képe a földközi tengere és a Szaharára vonatkozott. Jaj nekünk, ha sírokká tesszük ezeket a helyeket, ahol a remény is meghal, sokasítsuk a béke oázisait, nevezzük meg és távolítsuk el a kétségbeesés okait, és álljunk ellen azoknak, akik mások szerencsétlenségéből profitálnak, hangsúlyozta a szentatya. Arra is figyelmeztetett, hogy a mai világban a vallás és a modernitás közötti feszültség új kihívásokat hoz. Hétfőn késő délután aztán a szentatya a helyi katolikus közösséggel találkozott az afrikai miasszonyunk bazilikában, Algírban. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Tennyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyház megye fenntartásában működő intézmények diákjai részére 2 korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként 1-1, összesen 2 tanuló nevezését várjuk. Célunk, hogy felelevenítsük a 3 egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja május 15-e péntek délelőtt 10 óra lesz, a helyszíne pedig az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk a 3 költő 10-10 versével, amelyekből választhatnak a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László tanár úr válogatta. További információ kérhető a programkukac@szentistvánradio.hu e-mail címen. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomlyóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás költsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, a falusi vendéglátás pedig 40 euró naponta, 4 nap 3 éjszaka, amiről szó van. Jelentkezni és érdeklődni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. Húsvéti szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében az Egréd Ciszterci templomban április 16-án csütörtökön 18 órától. A motto Máté evangéliumából: nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Nyitott gyógyító alkalom, valamint tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Koret Lumen Christi közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 és 18 óra között. Ezután este 6 órakor szent mise kezdődik majd. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében április 23-án jövő csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Május 30-án következik el a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án, szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Tennyák Csaba érsek mutatja majd be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részételével. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, amely keretében a műsor hallgatásán túl a napi evangéliumot is megtalálják, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Egyházi híreket hallottak. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda és Lebnár Ádám. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
Az első perceket leszámítva végigvezetett a Deac kosárlabda csapata a Szeged otthonában, a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának zárófordulójában. Idén is több száz gyermek állt rajthoz az ország egyik legrégebbi húsvéti szabadidős tömegsport eseményén, a nyíregyházi nyuszi futáson. Lelátó átadással ünnepelt Múcsonyban a 15. születésnapját ünneplő Putnoki Sajóvölgye foci suli. Idén is 405 millió forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élők sportolását támogató több mint sportprogramra. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az első perceket leszámítva végigvezetett a Deac kosárlabda csapata a Szeged otthonában, a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának zárófordulójában, s végül megérdemelt 83-72 arányú sikert aratott. Pető Ákos alakulata ezzel a 6. helyen zárt az alapszakaszban. A rájátszásban a Kaposvár lesz a hajdúságiak ellenfele, akik ugyan a zárófordulóban 3 ponttal alul maradtak a Pakssal szemben, de az egymás elleni összevetésből így is ők jöttek ki jobban, így újoncként az előkelő 3. kiemeltként kezdhetik meg a playoffot. Ebben az évben is több száz gyermek állt rajthoz az ország egyik legrégebbi húsvéti szabadidős tömegsport eseményén, a nyíregyházi nyuszi futáson. Kőhalmi Rihárdot, a szervező Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjét hallják.
Nyíregyházán most már tényleg nagyon sok évre visszamenőleg hagyomány, hogy húsvét környékén megrendezzük ezt a hagyományos rendezvényt. Hát leginkább a gyermekek és az iskolások nagy örömére, és öröm látni nekünk, hogy rengeteg család érkezik gyerekekkel, mindig pótolódnak az új arcok kisgyerekekkel, és hát megpróbáljuk ezt a napot is emlékezetessé tenni nekik mozgással.
A nyuszi futás igazi generációkon átívelő esemény, sokak számára gyermekkoruk meghatározó élménye volt, most pedig már felnőttként családjukkal állnak a rajtvonalhoz. Rengeteg család, több száz gyermek vett részt az idei rendezvényen. A szeles időjárás ismét a négy fal közé szorította a programokat, azonban az atlétikai centrum adottságainak köszönhetően a rendezvényt zavartalanul tudták megtartani a szervezők. Természetesen most sem maradhatott el a közös bemelegítés, minden gyereket a színpad elé vártak. Ezután a rajtvonalhoz sétáltak a legkisebbek, ezúttal is az óvodás versenyszámmal kezdődött a futás. Ezt követően jöttek az általános iskolás alsósok, majd következtek a felső tagozatosok. Az utolsó versenyszám pedig a szintén 400 méteres családi futás volt. A közösség összetartó ereje és a sport iránti szeretet a két fontos üzenete a nyuszi futásnak, amellyel a tavaszt is köszöntik a résztvevők, mondta a köszöntőjében Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő.
A legfontosabb az, hogy együtt vagyunk, közösen vagyunk, mosolygunk egymásra, beszélgetünk, és nagyon fontos megjegyezni még azt is, hogy Nyíregyházán a sportinfrastruktúra lehetőséget teremt arra, hogy a nagy sportrendezvényeken túl a szabadidő és tömeg sportnak is hódoljanak az azt szeretők, hiszen számos futókör áll rendelkezésükre, kondiparkok. Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja az igényének megfelelő sportolási lehetőséget városunkban.
A szervezők is minden alkalommal kiemelik, a nyuszi futás nem egy verseny, hanem egy közösségi élmény. Minden gyerek éremmel távozik az atlétikai centrumból. A rendezvényen dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte a résztvevőket, aki külön kiemelte, a nyuszi futással évről évre a mozgás szeretetére és fontosságára is felhívják a figyelmet.
Már a gyerekeket ahhoz szoktatja, arra neveli, hogy az egészségük, a mozgás, a sport az fontos érték, és főleg így együtt, közösségben, mert ehhez nem csak sportérték járul, hanem ez a közösségi élmény, meg hát az, hogy itt van ennyi gyerek, több generáció együtt, nekem ez a legtöbb, amit egy rendezvény adhat.
Lelátó átadással ünnepelte Múcsonyban a 15. születésnapját a Putnoki Sajóvölgye focisuli. Az eseményen részt vett Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár. Most őt hallják.
Meggyőződésem, hogy amit a Sajóvölgye foci iskola, a focisuli csinált az elmúlt 15 évben, az messze túlmutat még a labdarúgáson is, meg a sporton is. Sokfajta aspektusból vizsgálható az az elmúlt másfél évtized, ami itt megvalósult. Szerintem nagyon fontos az, hogy a itteni mély szegénységben élő fiataloknak egy olyan lehetőséget biztosítanak a sporton keresztül, amely a fiatalokat sok mindenre megtanítja, fölkészíti őket adott esetben az életre, és egyfajta kiutat is mutat a sportnak, megmutatja az integráló képességét is. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy az elmúlt 4 évben az államtitkári szolgálatom során ez egy különösen szívemhez közel álló küldetés volt, hogy a Sajóvölgye focisulit támogassuk. Több száz fiatal használja ezt a pályát is, és a családok, a szülők rendszeresen elkísérik a fiatalokat. Nekik biztosítunk ezáltal a kultúrát, körülményeket, hogy ne a pálya mellől kelljen nézni a mérkőzéseket vagy az edzéseket, hanem adott esetben több mint 250-en a fedett lelátó alatt, a többiek pedig szabad ég alatt kulturált körülmények között követhetik a pályán zajló eseményeket. 2010-ben, amikor a kormányváltás megtörtént, akkor láttuk azt, hogy a sport teljes vertikumában elképesztő lemaradásban voltunk infrastruktúra tekintetében. Az egyik legfontosabb területe a sporton belül az volt, hogy az infrastruktúrát kellett fejleszteni, nem csak a labdarúgásban, hanem nagyon sok más sportágban is. Ez az elmúlt 16 évben, ami megvalósult létesítményfejlesztésben, az azt gondolom a világon is egyedülálló, és most már elmondhatjuk azt, hogy büszkén állhatunk, hogy a magyar sport szereplői kiváló körülmények között dolgozhatnak, és végezhetik a mindennapos tevékenységüket, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, és nagyon szeretnénk azt, hogyha ez a fejlődési irány, amely az elmúlt 16 évben kialakult, ez megmaradna jövőben is a sport ágazatán belül is.
Negruc Ágostont, a Sajóvölgye focisuli elnökét hallják.
15 év az ember életéből, ez akárhogy nézem, nagy idő. Hisz egy ilyen kis klub életében, visszagondolva, hogy honnan indultunk, hol kezdtük ezt az egészet, ez hihetetlen. És én olyan hálás szívvel vagyok a magyar kormány irányában, hisz minden, amit van, a magyar kormánynak köszönhetjük. Az összes támogatást, a létesítményeket, hisz ha nem jutottunk volna hozzá forráshoz, akkor ezt nem tudtuk volna megcsinálni. És így sikerült minden, hisz felfigyeltek ránk, csináltuk, úgy gondolom hoztuk is az eredményeket, hisz ahogy államtitkár is mondta, országosan egy olyan tehetségközpont vagyunk, ami az országban nincs példája. Én nagyon sok helyen megfordulok, mindenhol tudják, a Sajó Völgye odafigyelnek, hogy Sajó Völgye focisuli, hisz nagyon sok gyermekünk van, nagyon sok gyermeket neveltünk, sok van, aki már elment, NB szinten vannak, nagyon jó a munka, az edző kollégák nagyon jól dolgoznak, szívvel, lélekkel, egy igazi csapat. Azt is mondhatnám, hogy a Sajó Völgye egy család, hisz együtt vagyunk, jól tudunk szórakozni, ha úgy van, tudunk dolgozni keményen, hisz eredmények ezt ugyanúgy mutatják, hisz tettünk már valamit le az asztalra. Úgy gondolom, hogy minden fillért, amit kaptunk, arra költöttük, amire kellett, a fejlesztésre, hisz magáért beszél Mucsony, Putnok, mondhatom Bánhorváti, hisz ott is vagyunk, mindent ide fordítottunk azért, hogy ezeknek a gyerekeknek itt, ebbe a hátrányos helyzetű településekben ezt megcsináltuk, és vigyázunk a gyerekekre, hisz visszük, hozzuk őket. Nem kalódnak el az úton, hogy egyik ide megy, oda megy. Valahol ez egy nevelés is. A szülők örülnek, hogy jó helyen vannak. Én úgy gondolom, hogy amit itt teszünk mindannyian, nem csak én nagyon kevés lennék ehhez, hanem a kollégák, az edzők, akik szállítják őket, mindenki, kezdve a gépkocsi vezetőtől, takarítótól, mindenkinek csak hálások tudunk lenni, és vagyok, hisz mindenki tesz valamit az asztalra. Ezért jutott ez el ide, hogy 15 évesek lettünk, tehetségközpontunk lettünk, az se egy kicsi dolog, hisz az is mutatta azt, hogy milyen munkát végzünk mi itt a Sajó Völgye focisulinál.
Végül Kádár Zsoltot, a Sajó Völgye focisuli operatív igazgatóját hallják.
Igazi ünnep szerintem ez a Sajó Völgye focisuli életében. Tényleg felidéztük a kezdeteket és napjainkig. Azt mondhatom, hogy évről évre fejlődni tudtunk, és nagyon jól esett azok a köszöntő szavak, amit akár államtitkár úr, képviselő urak, vagy polgármester úr, vagy itt a kollégák mondtak. Én azt hiszem, ez egy kis család, és most már nem is olyan kicsi, mert 50-nél több dolgozónk van. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk önmagunkra mindannyian.
Idén is 405 millió forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élők sportolását támogató több mint sportprogramra, mondta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár. Az államtitkár a budapesti Kocsis Sándor paralimpiai sportközpontban tartott sajtótájékoztatón elmondta, Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, és felhívta a figyelmet arra, hogy egy felmérés szerint 43%-ban az életmód határozza meg az egészségi állapotot.
Ezzel hozzá tudunk járulni, hogy ők is egy kicsit többet mozogjanak, az ő számukra a mozgás legalább olyan fontos, mint az épek számára. Ők is egy kicsit többet mozogjanak, legyenek egy kicsit egészségesebbek, és az egész társadalom ennek köszönhetően legyen egy kicsit aktívabb, egészségesebb, mozogjon többet, legyen egy kicsit boldogabb, és ennek a programnak köszönhetően egy kicsit barátságosabb és élhetőbb is legyen Magyarország.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.